Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Énekszóval magasztaljuk Istenünket, testvérek, énekelve a 153. dicséretünket, annak első versét. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Legyen nékünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, ezekben a hetekben János apostol evangéliumát olvassuk, hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg mai napra rendelt igénket, az evangélium 7. fejezetének 31. versétől a 39. verssel bezárulnak. Szentégéket áhítattal, illő figyelemmel hallgassuk meg. A megnevezett helyen János evangéliumának 7. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták. A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek, a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhet. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szorványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istenünk szín előtt, imádságos lélekkel hozzáfordulva. Örökkévaló Szent Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által, hozzád jövünk most magányos útjainknak hűséges vándorához, hogy újra rád figyelhessünk. Arra kérünk, adj nekünk most szent lelket, hogy válaszolni tudjunk, ha kérdezel minket. Bízni akarunk benned, és szeretni téged, tegy utal minden teremtményedet is, embertársainkat is. A kezedbe tettük le a múlt héten a sorsunkat, minden gondunkat, kétségeinket és félelmeinket. Nincs nekünk nagy hitünk, Urunk, sem békességünk, ezért kérünk, fogadj el minket. Légy velünk úgy, hogy mi is veled lehessünk, nem csak ma, hanem minden nap. Vezess minket szent lelkeddel, hogy megtaláljunk téged, és megtaláljuk kegyelmedet, irgalmasságodat is. Hozzád akarunk tartozni, neked akarunk hálát adni, és téged dicsérni jóságodért. Figyelni akarunk, Urunk, és hallgatni is rád. Így várunk téged, Szentlélek Isten. Értesd meg velünk mindazt, ami világodban történik. Figyelünk, hogy a sokféle hang között a te hangodat bizonyosan fölismerhessük. Hallgatni akarunk előtted, és elcsodálkozni a fölött, hogy te még mindig szólsz hozzánk, nem fordultál el tőlünk. Uram, nem vagyunk méltók arra, hogy hajlékunkba jöjj, de csak egy jó szót szólj, és meggyógyul a mi lelkünk, egész életünk, most és az örökké valóságra. Fiadért kérünk hát, áld meg bennünket szent lelked közösségével. Amen. Isten igéjét hallgatva foglaljuk el a helyünket, testvérek, és készüljünk az orgona szóra. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, felolvasott igényben olvasható, János evangéliumának 7. fejezetében a 37. és 38. verseiben eképen. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Szeretett testvérek, amikor ezeket a sorokat olvasom János evangéliumából, mindig megképzik előttem egy fiatalkori emlékem. A németországi Maulbronn ciszterci kolostorában járván van ott egy gyönyörű, szép, úgynevezett kútház, amelyben egy szökőkútszerű képződmény van, amelyet a szerzetesek tisztálkodásra, mosakodásra használtak. Különös ez, és azért mondom, hogy Európa szerte híres, mert az a tenger, amelyen fölfelé jön a víz, és a felső részéből alácsordul, három tálca, három medence fogja fel, legfelül egy kisebb, majd középen egy nagyobb, ilyen karácsonyfaszerűen, és a végén pedig egy legnagyobb medence. És ez végső soron a mai igénknek egy csodálatos megképezése, hiszen vízről, élővízről, forrásvízről van szó, amelyben azt halljuk, hogy mi magunk is ilyen medencék, életedény életek lehetünk, akik egybe gyűjtjük a ős forrásnak, Jézusnak az alácsorduló vizét, és ebből mi magunk is tovább adjuk és tovább adhatjuk. Gyönyörű ez a kép, és hogyha valaki esetleg Rómában járt, a Trevi kutyán, ott is látja, hogy az egyik medencéből hogyan folyik a kisebb medencékből át a nagyobb medencékbe a víz. Ez is egy nagyszerű képe a felolvasott igéknek. De itt nem csak képről van szó, hanem egy csodálatos másik összefüggésről is. Ünnep van Jeruzsálemben, amelyre Jézus testvérei noszogatására is, de mindenképpen tanítványai hatására is fölmegy. A lombsátrak ünnepe ez, amely mindig kettős ünnep. Egyrészt ősszel van, október elején, amikor begyűjtik már a olajbogyónak és egyebeknek a termését, leszületelik a szőlőskerteket. Egyúttal pedig emlékezés volt, mert hogy sátrakban élt Isten népe a pusztában, egy ilyen sátras megemlékezés is volt a gyönyörű ágakból, tehát minden bizonnyal, amikor megemlékezett Isten népe legnagyobb ünnepeként a Krisztus után 70-ben elpusztult templomnak az ideje, kor, akkor ez egyúttal egy legcsodálatosabb ünnepét is jelentette az Isten népének. Visszaemlékeztek arra az időre, amikor a nép ott járt a pusztában 40 napon, 40 éven át, és ez egyúttal azt is jelentette nekik, hogy ha Isten adott nekik ennivalót, vagy adott nekik innivalót, akkor ez az életet, a fizikális, hétköznapi életet is jelentette a számukra. Érthető tehát, hogy amikor elvégezték azt az emlékezést, akkor ezt a rítus módjára is megfogalmazták, mégpedig úgy, hogy a nagy napnak a hétnapos, nyolcnapos ünnep volt ez, és ennek a legcsodálatosabb napi részében, amikor megemlékeztek erről, ez úgy történt, hogy a papoknak egy csoportja lement a templom alatti Siloám forrásvizéhez, és ott egy aranykorsóval merítettek vizet maguknak, majd ünnepi keretek között, ahogyan mentek végig fölfelé ezek az emberek, szó szólt, énekeltek a papok különböző énekeket, akkor érezhető volt, hogy valami egészen nagyszerű emlékek tolultak föl az embereknek az emlékezetében. Amikor megérkeztek a papok a templom udvarára, akkor ott a égő áldozati oltárnak a izzó köveire ráöntötték a borral kevert vizet, amely sisterekbe fölszállt az élő Istenhez, kérve, rimánkodva Istentől azt, hogy adja meg számukra az új esztendőben is az életadó esőt, amely valóságosan is az életet jelentette számukra. Másrészt pedig ott volt ezekben az emberekben a hálaadásnak a csodája is. Amikor tehát a legnagyobb tetőpontjára hág ez az ünnepség, amikor mindenki újjong és néz, hogy miképpen száll Istenhez ez a gyönyörű gőz pára, akkor az emberek átérzik azt, hogy itt a templomban van az ős forrás, az életnek a forrása, úgy, ahogyan eddig is hirdették és énekelték. Mindig elhangzott, elénekelték Ézsaiás könyvéből a csodálatos igéket, amelyek így hangzanak, hogy örvendezve merítek vizet a szabadítás, vagy a károli fordításunk szerint a szabadító forrás vizéből. Elénekelték a Hallél zsoltárokat, a pusztai vándorlásnak a zsoltárai, újjongó tömeg, újjongó emberek, és azt mondják, igen, itt ez a mi templomunk, ebből árad ki minden élet, és hogy majd olvassuk Zakariás könyvének 14. fejezetét, ott pedig meghangzik, új felhangzik újra a gyönyörű ígéret, amikor azt mondja a próféta, hogy majd folyó fog kiáradni Jeruzsálemből, amely ágakra szakad, és az egész világot meg fogja termékenyíteni. Itt vagyunk tehát ebben a gyönyörű időpontban, és ekkor áll fel ott Jézus, semmiképpen nem ünneprontóként, hanem sokkal inkább saját életének is a fordulópontját jelenti ez a néhány szó, amit itt hallunk, mert amikor megszólal az ige, akkor azt mondja az Úr Jézus mindannyiunknak, akik ott vannak és hallják az ő szavát, hogy igen, én vagyok az az élő forrásvíz, és hogyha valaki ténylegesen akar igazi forrásvizet meríteni, az én hozzám jöjjön. Vagyis megtörténik az a nagy váltás, amely a templom lerombolása után egyébként is bekövetkezik, amikor már nincs templom, amikor az Úr Jézus azt mondja János evangéliumában több ízben is, hogy én vagyok az az élő templom, én vagyok az az új templom, romboljátok le a régit, és az új templom lesz az, ahonnan élő vizeknek a folyamai fognak áradni hozzátok, és ebből fogtok ti magatok is élni. Ez a kiáradó víz nem más, mint Istennek a szent lelke, amely 6 hónap múlva majd, azon a következő évi áprilisban ott a Golgotán, amikor kileheli lelkét az élő Jézus Krisztus, és egyúttal Isten elküldi 50 nap múlva maga szent lelkét, hogy ez az élő, áradó szentlélek legyen az, amely életet és új életet fakaszt, nem csak Isten népe számára, hanem mindazok számára, ahogyan hallottuk, akik hisznek én bennem. Jöjjön mindenki ide hozzám, aki hisz, és igyék abból a forrásvízből, amelyet én adok és én ajánlok neki. Ígéretes ez a kép, testvérek, hadd mondjam így, mert egyúttal azt is jelenti, hogy belekapcsolódunk mi is az élő Jézus Krisztusnak ebbe a nagyszerű, végső ígérettételébe. Gondoljuk el, amikor végignézzük az életünket, hogy feltámadt Krisztushoz kapcsolódó életünk egyúttal a krisztusi életnek a továbbadását is jelenti. Élet közvetítők vagyunk, annak a krisztusi életnek a tovább közvetítői, akik ott vannak a különböző gyülekezetekben, életekben, és ahogyan a kisebb és nagyobb medencék, tálcák, ahogyan ezen a Maulbronni szökőkútnál ott lehet látni, ahogyan a túlcsorduló életek és életedények adják tovább az éltető erőt a mögöttük lévőknek, vagy a mellettük lévőknek, és így él az életünk újra és újra. Mi magunk is élő vizeknek a folyamai lehetünk, kiáradhat belőlünk az új élet, az, amelyet mi elnyertünk a Jézus Krisztusban. De hogyan lesz ez a miénk, lehetne kérdezni. Hiszen, hadd mondjam így, a döntő a Krisztus hit. Az, amit itt mond Jézus Krisztus újra és nyomatékosan mindannyiunknak, aki hisz én bennem. Aki hisz én bennem, annak a belsejéből élő vizeknek folyamai fognak áradni. Tehát rólunk, rólad és rólam szól ez az ígéretes kép, mi vagyunk azok, akik továbbadjuk ezt az új életet. Ez azonban, hadd mondjam így mindenek előtt, létbátorságot kell, hogy jelentsen mindannyiunk számára, mert ha végig tekintünk az életünkön, akkor ezt mondjuk, hogy takaréklángon égő élet az enyém. Vagy lehet azt mondja itt valaki közülünk most, hogy sivatagban jár az én életem, éppen nekem kellene erőt kapni valahonnan valakitől, mert én már nem tudok továbbadni semmit sem, elcsüggettem, bezárt élet lettem talán éppen járvány idején, nem tudok másokhoz kapcsolódni, és egészen kialszik belőlem az életremény, és nem tudom továbbadni azt, ami lehet. Hozzáteszem azt, hogy ennek ellenére Jézus most azt mondja, ha hiszel én bennem, akkor te magad is élő edényé tudsz válni, és ez az élő edény azt jelenti, hogy önmagadban is értékes vagy, mint ahogyan az a másik is. Aki átveszi tőled ezeket az áradó erőket, mindenféle kényszer nélkül, aki hisz én bennem. Vagyis azt jelenti ez, hogy nem kell ezért semmit sem tennünk, egyszerűen csak ki kell tárni az életünket Isten előtt, Krisztus előtt, az ő szent lelke előtt, hogy beleáradjon a mi életünkbe minden élet. Ezért hadd mondjam így, hogy ez a kép vigasztaló kép is mindannyiunk számára. Üresen kell odaállnunk, üres kézzel, üres lélekkel, üres edénnyel, üres korsóval, és azt mondani, hogy Uram, töltsd meg az én életemet, hogy ez az üres járatos élet, ez a sivatagos élet, amelyet élek most és itt, a te szent lelkeddel töltekezzék föl, és hadd lehessen a mi életünknek az imádsága is, hogy Uram, add nekem ezt a szent lelkedet, add, hogy újra és újra élni tudjak belőle. És egyúttal bátorító kép is mindazok számára, akik azt gondolják, hogy én visszahúzódó élet vagyok, akiknek talán minden kicsúszott a kezükből, akiknek az elmúlt időben sem sikerült semmiük, mert nem olyan olajozottan megy az életem, mint ahogyan eddig ment volna. És most Jézus azt mondja, van élő víz, lesz élő víz, csak ne húzódj vissza, hanem nyisd ki az életedet. És éppen ezért emlékeztető is mindazok számára, akik talán egyszer vették az Istennek a szent lelkét, átélték azt, hogy mit lehet ezzel élni, hogyan és miképpen kell élni, és rádöbbenünk arra, hogy minden kegyelem az életünkben. Minden, amit kaptunk az élettől, az nem azért volt, mert mi valamilyen módon kiharcoltuk, kikönyököltük volna magunknak, hanem sokkal inkább kegyelem volt, és ez a kegyelem arra adatott, hogy végig tud élni azt az életet, amelyet Istentől kaptál ajándékba. Végig élni azt az életet, amelyben annyi sok üres járat, annyi sivatagosodás van, annyi rettenetes sötét folt van, amikor nem tudom, hogy merre kell fordulnunk. Itt értjük meg, hogy mindaz, amiről itt az Úr Jézus beszél, nem csak kép, hanem élő valóság is. Élő valóság, mert az életünkről van itt szó, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ha valaki hisz én bennem, annak a belsejéből élő vizeknek folyamai fognak majd áradni, és erre való ébresztés, légy nyitott az isteni erők számára, ennyit akar mondani ez a csodálatos ige, egyik irányból a menny felé, tárd ki a szívedet, nyisd ki az életedet, és legyen nyitottá, legyen valóságossá ez az élet, amelyet átélsz, másrészt pedig legyen a másik oldalon az életednek a része olyan valami, amit megértesz, hogy tovább kell vinni, és tovább kell árasztani ezeket az erőket. Vannak életek, testvérek, amelyek olyanok, hadd mondjam így egészen egyszerűen, trombózisos életek, hiszen az élet éppen abból áll, hogy áramlanak az élet erők, a vér áramlása, oxigént visz és szállítja az életnek mindenféle részeit, és akkor van nagy baj, amikor egy kis rög vagy valami más eltorlaszolja az életnek ezt az áradó lüktetését, és akkor egyszer csak érezzük, hogy az a rész, amely nem kapja meg ezt az éltető erőt, ezt a szent áramlást, az egyszerűen elalél, az elhal, és egyúttal az egész életet veszélyessé teszi, és veszélyezteti is. Ez az élet azt jelenti, hogy légy nyitott, tud továbbadni. A holttengert azért nevezik holttengernek, testvérek, mert lefolyástalan terület. És ez azt jelenti, a lefolyástalan terület, hogy nem megy tovább az erő. És Jézus Urunk erről beszél. Az élet áradó erőknek a csodálatos mozgása. És hogyha ez a csodálatos mozgás ez nincs meg, akkor egyszerűen sivataggá, holtengeré válik mindannyiunknak az élete. Ha valaki esetlegesen azt gondolja, hogy a saját fontosságom az lényegesebb, tehát úgy élek, mint egy duzzasztó gát mögött, amely ugyan föltorlaszolja az éltető és áradó víztömegeket, de nem adja tovább, az egyszerűen azzal játszik, hogy az élete tönkre fog menni. Még a lélektan tudománya is felfedezte már ezt, testvérek, úgynevezett flow élményekről beszélnek, ami azt jelenti, hogy valami átszellemült mozgás járja át az ember életét, amikor valamilyen módon olyan tevékenységbe fog, amely egyszerűen megmozgatja őt is, lehet érezni, hogy önfeledten, átszellemülten ott mozog az ember társakkal, munkakörben, munkahelyen, mert érzi azt, hogy valami nagy-nagy csodálatos erő veszi őt körül. De nem kell ilyen nagy embereket előhozni, akik ezeket megfogalmazzák, csak ide el kell egyszer jönni a bölcsődénkbe, tessenek megnézni a kis háromkerekű biciklin, ezek a gyerekek milyen átszellemülten mozognak, mennek, hajtanak, mert az élet pontosan ez, ahogyan a kicsin gyermekeknél ez az óriási mozgás igény, az ott van, és megőrzi, és megtartja ezeket a kicsin gyermekeket, és fejleszi tovább az életüket. Amikor erről beszélünk, akkor azt is hadd mondjuk el, hogy ennek a szökőkútképnek, amit használtam az elején, vannak természetesen határai. Hiszen a szökőkút, ha az nem tud önmagában vizet termelni, az nem tudja adni, csak száraz kagylóhéj, vagy száraz medence az egész, kell ez az éltető erő, amely itt van, és azt kell mondanunk, hogy éppen ilyenkor, amikor kiszáradt életek vagyunk itt együtt, akkor kell az Istenhez odafordulni, közösségben, imádságban együtt, és azt mondani, hogy Uram, add nekem a te szent lelkedet. Ez az áradó, mozgó erőt, amelyet ugyan én alig tudok megfogalmazni, hogy micsoda az. És hogyha van közösség, van gyülekezet, van munkahelyi közösség, vagy bármilyen más csoport, hogyha élővé akar lenni, akkor ez éppen azt jelenti, hogy kérem azokat az ösztönzéseket, azokat a ihletéseket, azokat az áldásokat, életerőket, amelyek áramlanak akár felülről is másonnan, és ezeket adom tovább újra és újra, és nem csak önmagam extázisába esem, hogy én micsoda csodálatos erőket gyűjtöttem föl és egybe, hanem egyúttal azt is jelenti ez, hogy tovább tudom adni ezeket az erőket. Ha van családi közösség, amely élő, amely eleven, ott éppen erről van szó. Hogy mindazok az erők és mindazok az áldások, amelyek ott vannak egy közösségen belül, ezek egyszer csak megelevenednek, és nem azt nézik, hogy mi mibe kerül, hogyan és miképpen, hanem adunk áradó szeretettel, olyan csodálatos szeretettel, amelyet senki nem tud közöttünk valamiképpen sem pótolni, hanem csak arra kell ügyelnünk, hogy ilyen közösségé váljon egyházközségünk is, családunk is, magyar népünk is, ahol megszűnnek ezek a szekértáborok, ahol elhatároljuk önmagunkat egyik a másiktól, hanem mindazt, amivel az Isten megajándékozott bennünket, azt pazarló bőséggel adjuk tovább azoknak, akiknek erre éppen szükségük van. Isten igényének a termete alá, harmata alá kell állni az élő gyülekezetnek újra és újra naponta. Úgy, ahogyan itt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám. És ki az, aki ne szomjazna, ki az, aki ne volna éhes, ki az, aki ne vágyna embertársának a segítségére, jó szavára, üzenetére. Csak így tudjuk megélni az életünket, hogyha az életet úgy fogalmazzuk meg, hogy ez az élet áradó erők ott vannak bennünk és körülöttünk. Testvérek, nem csak lelkipásztorként, hanem mindannyian, akik itt vagyunk, csak úgy tudjuk megfogalmazni az életünket, azt mondjuk, hogy Uram, Hadd legyek olyan, mint egy kicsapart citrom, amelynek a levét, az éltető levét, azt már odaadtuk, nem érdekes, hogy belőlem mi marad, de mindaz, amivel megajándékoztál, fantáziával, hittel, reménységgel, örömmel, derűvel, azt tudjam továbbadni és tovább választani azoknak, akiknek éppen szüksége van erre. Ha megértjük ezt, akkor értjük, hogy az élő Jézus Krisztus erről beszél itt. Van azonban ennek az igének egy másik része is, testvérek, amely ennél kicsi nehezebb. Az elején arról hallottunk ennek a felolvasott hosszabb igének az elején, hogy ott vannak különböző csoportok, akik kérdezik, hogy ő-e a Krisztus, és Krisztus azt mondja, hogy most elmegyek, kerestek, vagy nem kerestek engem, de nem fogtok megtalálni, és kérdezik, hogy hova megy. Merre megy, csak talán nem a diaszpórába, a szórványba megy a többiek közé. Jézus arról beszél, hogy most még itt vagyok közöttetek. Október van, a nagy lombsátrak ünnepe, és majd áprilisban, a következő évben pedig elmegyek a mennyei atyához, és keresni fogtok engem. Az az alapvető kérdésem a Európának, testvérek, hogy vajon szüksége van-e Krisztusra, szüksége van az éltető erőre, amely a Krisztus szent lelkének erejéből árad erre a közösségre. Vajon keressük-e őt? Vannak-e jelek ebben az országban, Európában, vagy bárhol, ahol azt mondják, hogy Uram, keresünk téged, ahol a templomok most már nem múzeumok, meg nem mecsetekké vannak átalakítva, és talán a maubronni csodálatos szökőkút is nem azért áll csak ott, hogy megnézzék a múzeumlátogatók, hanem sokkal inkább azért, hogy ennek az éltető víznek a játékában elgondolkozva erőt és reménységet merítsünk, és keressük azt a Jézust. Mert Isten szent lelke nélkül Jézus csak egy fakó emlék. Lehetséges talán, testvérek, hogyha megkérdeznénk, hogy ki Európában a legismertebb személyiség, akkor sokan azt mondanák, hogy Jézus Krisztus. De hogy ő élő személy-e a mi számunkra, hogy nem csak múzeális tárgya vagy fakó emlék, akkor lehetne kérdezünk, hogy vajon emlékezünk-e még rá? A nevére még emlékszünk. És ezt csak azért mondom, mert egy modern novella írónak van egy olyan novelláskája, amely arról szól, hogy valaki nem egy, már mint az írónk, a halottak világába, és ott olyan lelkek vannak kínlódva, akiknek egy név kellene, hogy eszükbe jusson, ez Jézusnak a neve, hogy a pokolból fölkerüljenek a mennyországba. És ott kínlódnak ezek az emberek. Mi már idősebbek ismerjük, mit jelent, amikor egy név nem jut az eszünkbe, valakinek a neve. Vagy mit tipródunk. De amikor annak a neve nem jut az eszünkbe, aki a megváltásunkat, a szabadulásunkat jelenteni. És vajon Európa hová fog jutni? A nagy emlékezésekre. Hogy hová fog jutni, hogy lesznek-e ilyen emlékek, vagy elpusztulunk, semmivé válunk, és nem jut még Krisztus neve sem az eszünkbe. Jézus most azt mondja, jöjjetek én hozzám, mert a lélek adatot. Károli Biblia fordításunkban egy kicsit nehézkes ott, amikor így mondja a 39. vers, hogy mert még nem vala a lélek. Ez nem azt jelenti, hogy még nem volt az Istennek a szent lelke, hanem valami olyasmit jelent, hogy még nem adatott, ahogy az új fordításunk pontosan mondja. Valahogy úgy van ez, hogy Kolumbusz előtt is megvolt Amerika, csak éppen még nem fedezte fel az európai világ. Tehát valahogyan így van, hogy Krisztusban felfedezzük azt a szent lelket, aki jön hozzánk, aki Krisztus nevét elevenné teszi mindannyiunk számára, és Jézus Krisztus élő mindennapi valósággá válik, hogy ő járja át az életünket, gondolkodásunkat, hitünket, és így tudjuk továbbadni mindazokat az éltető erőket, amely élő Jézus Krisztus jelent mindannyiunk számára. Csak ő lehet az életünk. És hogy még pontosabban fogalmazzunk, testvérek, hadd mondjam azt, hogy amit itt elmondtam, ezt meg lehet hallgatni, de hadd mondjak végül egy történetet, egy példát, amely talán többet ér, mint 20 perces prédikációink, vagy 25 perces prédikációink is. Egyik református lelkész ismerősem, aki fogyatékos gyermekek otthonában dolgozott, ő mondta, ő mesélte, hogy amikor ők Isten tiszteleteket tartottak ezeknek a kis fiatal, fogyatékkal élő gyermekeknek, akkor az egyik Isten tisztelet vége felé imádságot mondtak ezek a kisgyermek, és az a kisgyermek az egyikhez így imádkozott, hogy Jézus, segíts nekünk. És amikor megkérdezte a lelkész, hogy mit kellene neked segítenünk, akkor azt mondta, hogy nem nekem kell segíteni, mert én hiszek Jézusban, hanem a szüleimnek, meg a testvéreimnek kellene a segítség, mert ők még nem hisznek Jézusban. Élő eleven személyek, akik azt hiszik, hogy övék az élet, és nem a fogyatékos gyermekek. Élő eleven személyek, akik nem értik meg, az igazi élet itt kezdődik. Lehetne kérdezni, hogy mitől lesz az ember ember. És mi megtanultuk az iskolában azt, hogy attól, hogy két lábra áll, meg attól, hogy mennyi a koponya, köpszenti, meg minden egyebet megtanult, meg milyen a kéz formája, hogyan tud az ember, így lett az ember ember, és szépen le is vezetik a biológia, meg történelem is egyéb könyvekben. Az ember attól válik emberré, testvérek, hogy felfedezi életében Jézus Krisztus. És amikor el tudja mondani, hogy Uram Jézus, segíts rajta, szükségem van a te szent lelkedre, szükségem van arra, hogy hozzá tudjak menni, és áld meg az én életemet. Amikor egy közösség így tud imádkozni, akkor értjük meg igazán, hogy Európának, nekünk, mindannyiunknak ez hadd legyen az imádságunk, és hadd legyen ez a örvendezésünk is, hogy van lélek, van isteni szentlélek, lehet imádkozni hozzá, hogy jövel szentlélek, Úristen, és áld meg az életemet és a sorsomat, mert nem bírom így, ahogyan élem az életemet. Ahol fölfakadnak ezek a imádságok, ott, ahol megérti az élő Istennek a gyermeke azt, hogy én is így lehetek élő gyermekké, akkor ott valóságosan is ünnep van, öröm van, és hogyha így imádkozunk mi magunk is, azt gondolom, hogy az élő Isten van velünk. Amen. Örökké való Istenünk, áldunk téged igédért, szavadért, áldunk téged azért, hogy te még mindig nem feledkeztél meg rólunk, hozzánk jössz, hogy erősíts, biztos és megálts bennünket. Segíts minket, Urunk, arra, hogy ne legyünk túlságosan is fontosak önmagunknak, mert néha még magunktól sem láthatjuk a másik embert. Add nekünk meg azt, hogy minden, ami az életünkben itt van, megértsük, hogy a te kegyelmednek drága ajándékaként van itt, és mi csak így tudunk élni, hogy újra és újra hozzád fordulunk, téged keresünk, és imádkozunk hozzád áldásért, kegyelemért, örök életért. Adj testünknek annyi egészséget, Atyánk, amennyi szükséges akaratod szerint, és adj nekünk annyi értelmet, hogy vigyázni tudjunk magunkra. Szent lelkeddel azonban úgy irányítsd az életünket, hogy észrevegyünk mindent ebben az életben, amit tőled kaptunk ajándékképpen. A szépet is, és a jót is, és az, hogy ne rémüljünk meg a gonosztól, hanem megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudjuk rendbehozni és helyrehozni az életünket. Ne engedd, Atyánk, hogy az életünk ledugaszolt élet legyen, hogy megrekedjen, megposhadjon bennünk az az éltető, szent, drága áradat, amelyet te adsz nekünk, és amely által mi magunk is élni fogunk. Hanem add meg azt lelked által, hogy mi magunk is úgy élhessünk, hogy újra és újra megszólal a te szent ígéd bennünk, és ezáltal éltető erőknek a folyamai áradnak belőlünk is. Atyánk, Add nekünk lelkedből olyan erőt, hogy ne mordulódjunk szüntelenül egész nap, ne sóhajtozzunk mások miatt, másoknak a gonoszsága és egyéb tevékenysége miatt, és ne panaszoljuk el mindenkinek, hogy nekünk mennyi dolgunk van, hanem őrizd meg bennünket attól, hogy azt elhiggyük, hogy senki más nem dolgozik annyit, mint mi magunk, hanem szabadíts meg az akadalmaskodásoktól, adj nekünk humorérzéket, hogy nevetni tudjunk önmagunkon is. Ajándékozz meg azzal a csodálatos képességgel, hogy megértsünk mindent, ami az életünkben van, és ebben az életben téged keressük. Jöv el, teremtő Szentlélek Istenünk, és formálj át, újíts át bennünket. Most, amikor itt vagyunk és együtt vagyunk ebben a testvéri közösségben, elérkeztünk lelkezetünket is, mindazokat, Atyám, akikért imádkozunk el is. Légy a gyászolókkal, áld meg a betegeinket, légy azokkal, akik nehezen viselik a bezártságot, áld meg fiatalainkat is, időseinket és özveiket, álmákat, mindazon életeket, akik már tudják, hogy csak területünk a lét, az életünk, az a kegyelem tudja formálni újra és újra létüket, amelyet Te adtál nekünk visszállítva. Így állj bennünket meg, hogy a Szent Egyházadat is, hogy tudjunk elvégezni azt a szent és áldott szolgálatot, amelyet Te adtál nekünk, és ha tudjunk ez a nép is, magyar nép is, érvezésben rád figyelni, szent lelket kérni, és úgy élni, hogy ez az élet valóban a örökké való életet szolgálhassa. Jöjj át közé, Szent Élet Istenünk, áld meg bennünket, és áld meg teremtett világot is. Azt a világot, amely háló, panaszkodik, keresi nejét is önmagát, és tulajdonképpen is pedig teremtett nekik is, mint nekünk, hogy hozzád nekünk is, tőled kérjük a tájékozódást, az erőt, a reménységet, szent életet, az áldásait. Így járt meg ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, Atyám, most is a többi valósággal. Amen. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísérésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Felé a testvérek a figyelmet az alkotásra, azt tudjuk ebből az utolsó szeretni Istenet. Az a kegyelmet, a fiú szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hirdetem, hogy az elmúlt héten itt Krakovban a búcsúzás történt, valódi Kovács Magdolna testvérünket 75 éves korában szólított a mennyi elvárt magához, itt emlékeztek a szeretteit hozzátartozni, hogy majd termékben nyugodjon a hangolni. A tulajdonképpen közösségében kérjük a családra Istennek vigasztató áldását és szeretetét. Kérdezem továbbá a testvéreket és Isten tiszteleteinket. Holnap ma délután 5 órakor szokott módon Isten tiszteletünket, hogy csak megtartjuk. Holnap 7 órai, illetve 6 órai kezdettel a férfi Biblia körnek a hosszabbéletekével is hallgatjuk a férfi testvéreinket. Szerdán az ifjúságnak a Biblia órájában csütörtökön a felnőtt Biblia, Péteken délután megváltozott kisjárban a videóhónája. Még egy fontos dologra hatni, amit a testvérekhez a figyelni, a félagok állomás megkeresett bennünket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is szervezik meg a véladást, de egyébként a járványos időben általában nehezebb a véladás. Kérdezem a testvéreket, hogy hallják, hogy azt hiszem, amit ott nem működ, de hallják, hogy a kis hangosabban van.
Tehát névadással szeretnénk felszólítani a testvéreket, mégpedig jövő héten, vasárnap, február 7-én, 9 órától 12 óráig van lehetőség arra, hogy azok a testvérek, akik névadásra jelentkeztek, ezt a feladatot elvégezhessék, tekintetben a járványra a különböző védelmi óvintézkedéseket hoztunk. Az egyik az, hogy szeretnénk a testvéreket arra kérni, hogy hozzánk is be magukat, hogy ne legyen torlódás, és ne legyen sok-sok érintkezés a itt lévő diadók között. Tehát 9 és 10 órától, 10-től 11, 11-12 órára a testvérek legyenek szívesek, hogy jelentkezzen bejelölni magukat. Még vannak helyek természetesen, mert a végadások akkor történik meg, hogyha mi legalább 30 személy jelentkeznek, olyan 24-25 személyre tartunk, tehát még van lehetőség rá. Ezért azt kérem a testvéreknek, hogy akik tudnak, vagy másokat tudnak erre buzdítani, azt nagy szeretettel kérnénk tehát. Ennyit szerettem volna, és az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásképpen testvérek az 445-ös számú énekünket, annak az első és hatodik versét, 445. életünk első és hatodik versét, szólj hozzám Istenem, s én válaszadni készen már-már megindulok, hatodik verse pedig így kezdődik, nagy lelked élt Uram a prófétás időkben, utána nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük el.